a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Olá Andrea vagyok, kreativitás és tudomány, felfedeztető matematika tanítás és a gondolkodás öröme. Nagyon sok témánk van ebben az órában. Vendégem Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Matematikai Kutatóintézet szakmódszertani osztályának vezetője és az MTA Rényi felfedeztető matematika tanítás kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. A műsor első részében beszélt már arról, hogyan lehet a diákok számára átélhetővé tenni az élményt, hogy maguk jönnek rá bizonyos matematikai törvényszerűségekre, és nem készen kapják a definíciót vagy a képletet, és most arról is beszélünk majd, hogy milyen hozadéka lehet a Mindenki Jön programnak, amely révén szórakoztató matematikai feladatokat kap bárki, akinek van kedve gondolkodni. Folytatjuk tehát a műsort Juhász Péterrel. Ideje rátérnünk arra az ötletre, ami tavaly kezdődött, az alapítvány létrehozta ezt a Mindenki Jön programot, és mindenki számára elérhetővé tette azokat a feladatokat, amelyek megoldása vélhetően boldoggá teszi az embert, vagy legalábbis gondolkodásra, töprengésre ösztönzi. Mennyire jött ez be? Egyrészt, másrészt pedig, ugye én emlékszem, hogy akkor tavaly mi interjúztunk, és én kérdeztem, hogy ez hagyományteremtő céllal indítottátok el, mondtad, hogy bíztok benne, hogy lesz annyi jelentkező, ami miatt érdemes ezt ebben az évben is megrendezni.
Igen, szóval úgy döntöttünk, hogy újra csináljuk, nem feltétlenül azért, mert iszonyatos tömegeket értünk el, és ráadásul nekünk volt egy ilyen, remélem nem elítélhető hátsó szándékunk is, hogy ez egy ilyen támogatási kampány is, hogy az alapítványt támogassák az emberek, vagy jobban megismerjék. Ilyen értelemben közepes sikernek mondanám, szóval nem lett hirtelen rengeteg pénzünk ebből, és nem is arról van szó, hogy tízezrek vettek részt a programban, de olyan értelemben meg nekünk nagyon jól esett figyelni, hogy azért egész sok ember rendszeresen küldte a megoldásokat, gondolkoztak, nagyon sok érdekes megoldást küldtek. Tehát, hogy ezt külön kiemelném, hogy sokan szerintem azt gondolják, hogy a matematika az olyan, vagy olyan élményük volt mondjuk a középiskolában, vagy általános iskolában, hogy van egy feladat, és azt meg lehet oldani, és a tanár majd elmondja, és akkor én ugyanazt meg tudom csinálni 64 gyakorló feladatban, ha elég ügyes voltam. És ezt nézik, hogy én tudom ezt követni. És ehhez képest mi meg iszonyú lelkesek vagyunk attól, hogy egészen más módon eljutunk vagy ugyanoda, vagy egészen más módon észrevesznek valami egész más dolgot, mint amit mi. Tehát, hogy ez egy őrült színes szituáció, egy egész egyszerű, egy kétsoros feladatból is rengeteg minden történhet, hogyha sok ember egyszerre elengedi a fantáziáját, és hajlandó ezeken gondolkozni. Szóval ilyen értelemben én azt gondolom, hogy sikeres volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy idén csináljuk. Ez elég nagy energia részünkről, mert egyrészt igyekszünk új feladatokat kitalálni ide, ami nagyon nehéz. Tehát eredeti, jó, izgalmas matek feladatot kitalálni nem könnyű. Rengeteg sok van már, és ráadásul van még egy ilyen programban egy olyan nehézség, hogy hát jó lenne, hogyha ez valahogy első olvasásra vonzó lenne a feladat. Tehát egy tipikus matematika feladatot meglát valaki, akkor azt mondja, hogy jaj, Isten ments, hogy én ezt végigolvassam. Tehát, hogy még azzal is valahogy foglalkozni kell, hogy akkor, akinek nem a matematika a világa, az is valahogy kapcsolódjon ehhez, valamit találjon benne, hogy ez miért érdekes neki.
Akkor egy olyan feladat, hogy egy tenisztornán ilyen eredmény születik, vagy
igen,
a nem
vagy
tudom,
szerintem
az
például az a Vármegye bérletes feladatot azt ajánlom különösen, mert hogy az szerintem nagyon meglepő, és jó, persze a számok kicsit úgy vannak beállítva, hogy nem teljesen a valóságot tükrözik, hogy egy kicsit kellemesebb legyen a dolgokat végig gondolni, meg még egy kicsit meglepőbb legyen, de mégis kiderül belőle valami, hogy talán nem gondolná az ember, hogy ez így van, hogy érdemes esetleg több, kettőnél is több vármegyebérletet tartani, előfordulhat, hogy az praktikus. Tehát ez egy szempont, hogy ezek ne ezek a szokásos, absztrakt dolgok legyenek, ami persze egy természetes része a matematikának, de azért, mert megtanultuk ezt a világot, aki eljut oda, és akkor neki már természetes, és már látja benne az absztrakt feladatban is a vonzerőt. De hogy talán ez baj is az oktatásban, hogy túl gyorsan elszakadunk a valóságtól, és akkor egy idő után már tényleg csak ilyen X-eket, meg magasságvonalakat látnak az emberek, de akkor úgy könnyen fölteszik a kérdést, hogy na jó, de ennek mi köze az én világomhoz? Tehát, hogy az nem rossz, hogyha ezek olykor-olykor előbukkannak, ezek a való élettel vett kapcsolatok. A hétköznapi életünkben rengeteg matematikát használunk, de azért annak egy jelentős része elég komoly matematika. Szóval, hogy azt a célt azért nehéz kitűzni, hogy most akkor mindenki olyan nagyon alaposan értse meg, hogy a nem tudom én mondjuk egy QR-kód beolvasásnál mi történik. Tehát az például egy abszolút matematikai probléma, nagyon szép, nagyon izgalmas matematika van mögötte, de azért középiskolás szinten nehéz emészthetővé tenni. Mondjuk a vonalkódot azt emészthetővé lehet tenni középiskolás szinten, és akkor az ad valami betekintést az ügybe, hogy hát akkor a QR-kód még ennél valami jóval okosabb dolog, és akkor mi megpróbáljuk valahogy tulajdonképpen így oda jutni, hogy elérhető is legyen, abszolút, ezek kifejezetten olyan értelemben egyszerű feladatok, nem igényelnek komoly tárgyi tudást. Tehát direkt olyan feladatokat szeretnénk, hogy általános iskolai tudással mind megoldható, ha netán kell valami picit több, akkor azt külön jelezzük. Tehát a fő cél itt is az, hogy a felnőtteknek is valahogy esetleg, akinek kimaradt ez, hogy az iskolában a matematika az egy jó élmény, hanem neki az esetleg egy szorongás, vagy egy állandó félelem, vagy egy dögunalmas valami volt, azokat esetleg visszacsábítani, és azt mutatni nekik, hogy ez tényleg lehet izgalmas. Erre van egy olyan tapasztalatunk, hogy csinálunk egy repülőiskola nevű programot, ami egy ilyen sok iskolába, idén több mint 90 középiskolába elmentünk így ilyen bemutató foglalkozást tartani, és utána kérünk véleményt a gyerekektől, hogy milyen volt ez nekik, és akkor, hogy mire számítottál, és ahhoz képest milyen volt, ilyen kérdés is van, és ott egész sokszor megjelenik az a motívum, hogy elbizonytalannak abban, hogy ami ott történt, az most matematika. Fölmerül bennük, hogy hát ők nem is gondolták, hogy ezek matematikai feladatok, vagy hogy ez egyáltalán egy matekóra volt, hanem olyan nagyon más volt. Tehát, hogy ezt az oldalát is megmutatni a matematikának, hogy noha az elméleti matematikusok persze sokszor nem egy konkrét való életbeli problémán dolgoznak, de hogy ez nem jelenti azt, hogy nem lehet annak érdemi kapcsolata. És arról nem is beszélve, bár ez a programnak nem célkitűzése, de hát a matematika története során rengetegszer kiderült, hogy az elméleti matematikusok gondolkoznak valamin, ami akkor valami teljesen fölösleges dolognak tűnik esetleg, és akkor 200 év múlva kiderül, hogy milyen jó, hogy azt ő kigondolta, mert most az így a hétköznapi életben tudjuk használni. És még valami, hogy nekem egész sok olyan szerintem elképesztően okos értelmes ismerősöm van, aki nem kapott olyan matematikai oktatást, és ők úgy gondolják, hogy hát a matematika az nem az ő világuk, miközben mikor valami humán dologról, vagy jogi dologról beszélünk, akkor látom, hogy baromira vág az eszük matematikai értelemben. Noha ő nem gondolja, hogy az matematika, de hogy én meg baromira azt érzem, hogy az, hogy ő ezt így átlátja, ezt a 6 lépést így egymás mögé rakja, és itt lesz egy érvelés, ha ő nem lenne ügyes matekból, akkor ezt nem rakná így össze. És akkor most visszatérve, hogy milyen jó lenne, hogyha minél több tanárhoz eljutna ez, hogy igazi cél persze a fejünkben az, hogy hát a tanárokat is nagyon szeretjük, de hogy a gyerekekhez, tehát hogy minél több gyerekhez jusson ez el, és minél több felnőtt legyen később majd úgy, hogy a matematika jó volt, és szívesen végig gondolok olyan dolgokat is, amiket eddig nem gondoltam végig, vagy amiket elsőre azt gondolnám, hogy ez nekem komplikált. Legyen önbizalmam, hogy megpróbálom. Előfordul, hogy nem megy, a legokosabb emberekkel is. Vannak híres matematikusok, akik évtizedekig gondolkoztak baromi nehéz feladatokon, szóval ez nem jelenti azt, hogy mindig mindenki fog jönni, ha már a mindenki jönni vagyunk, de az, hogy legyen önbizalmuk az embereknek, hogy ők gondoljanak végig valamit, akár a saját életükben, akár az ügyben, hogy tervezik meg a nyaralásukat, vagy akár abban az ügyben, hogy a gyerekük melyik iskolába felvételizzen. Ezek mind olyan összetett kérdések, amiken sokkal jobb felszabadultan gondolkozni, mint csak valahogy követni valami ilyen tömegpszichózist, hogy hát akkor az lesz, mert mindenki az olasz tengerpartot szereti, akkor én is oda megyek nyaralni. Tehát, hogy vállaljuk azt, hogy mi így vagy úgy gondolunk valamit, és járjunk utána. Én azt remélem, hogy ebben sokat segít.
Azt még kérem, hogy mondd el, hogy ezen a websájton, a Mindenki Jön weboldalon meddig találják meg ezeket a feladatokat és az előző napi megoldásokat.
Ez április 13-án indult, és 5 hétig zajlik, és hétfőn, szerdán, pénteken kerül ki két-két-két feladat, illetve múlt hét pénteken pont 3 volt, de az kivételes volt, tehát összesen 31 feladat lesz, és mindig, hogyha mondjuk szerdán megjelent egy feladat, akkor pénteken közöljük a mi megoldásunkat. De ez nem jelenti azt, hogy nem várunk később megoldást, mert hogy a megoldókat arra ösztönözzük, hogy ha most kapcsolódik be valaki, akkor olvassa a hétfői feladatokat, és ne görgessen le a szerdai megoldáshoz, hanem még most is a múlt hétfőit is elküldheti nekünk, és kíváncsiak vagyunk rá, azt szeretnénk, hogy minél többen gondolkozzanak.
Azt elárulod, mert a bevezetőben elmondtam, hogy térképészettel is foglalkoztál. Az hogy jött be, és miért térített el a matematika tanítás?
Hát, ez érdekes. Igazából nem térített el, én matematika tanárként kezdtem az egyetemet, és aztán jött a térképészet, és annak az volt az oka, hogy matematika földrajz tanárként kezdtem az egyetemet, de a földrajz szak az valahogy összeakadt a matematikával, és volt egy ilyen technikai baki, vagy hát úgy értem, hogy a tanulmányi osztály valamit mondott nekem, amiről később kiderült, hogy nem igaz, és akkor egyszer csak így megszűnt a térképész szakról. Tehát az első éves indexemben van egy ilyen hatalmas fél év érvénytelen pecsét, hogy megbuktam földrajzból, semmilyen konkrét tárgyból nem buktam meg, csak megígértek dolgokat, amiket nem lehetett úgy, és akkor bizonyos tárgyokból el sem mentem vizsgázni, mert azt mondták, hogy nem baj, majd mehetek a következő fél évben. Mindegy. De keveseltem így terhelésnek a matematika tanárszakot magában, és akkor lett ez a térképészet, mert hogy az mindig nagyon érdekelt. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, szóval imádtam mindig a térképeket, és akkor lett egy térképészszak, és akkor az egész komoly szintre fejlődött, mert amikor úgy volt, hogy befejezem az egyetemet, és hogyha most nem csinálok semmi érdemi lépést, akkor elvisznek katonának. Ez erősen motivált, hogy doktori iskolába menjek térképészetből. És így lettem térképész doktor, ami egyébként maga az a térképész téma, amit én csináltam, az lényegében matematika. Szóval, hogy van érdemi térképészeti háttere, de praktikusan az matematika. Úgyhogy ez így alakult, és közben végig ez alatt a folyamat alatt jártam a Pósala és hétvégi táborában segíteni, szóval ez nem maradt el, és utána még 6 évig még programozóként is dolgoztam, de valahogy úgy tűnik, hogy ez nagyon bennem volt, hogy a tanítás az, ami engem igazán vonz, és amikor a Lovász László az ELTE-re hívott, akkor azt mondtam, hogy akkor én ezt akarom. Azóta ez a fő tevékenységem.
De hogy fér össze a módszertani kutatás a tanítása? Mert hogy mind a kettőt csinálod. De...
Na, ez egy izgalmas kérdés, mert én azt nem értem alapvetően, hogy lehet az, hogy valaki módszertani kutatást csinál úgy, hogy nem tanít. De értem a kérdést. Tehát egyrészt nem tanítok főállásban, messze nem. Tehát kevés órában tanítok, de az nekem nagyon fontos, hogy ezt csináljam. Elsősorban azért, mert baromi jó csinálni, szeretem a gyerekeket, nagyon jó társaság, én úgy érzem, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk, és nagyon jó ez a fiatalos környezet. Tehát, hogy az, hogy nekem alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy 13-18 éves gyerekekkel megtaláljam a hangot, nekik tudjak valami újat nyújtani, az valahogy egy ilyen kicsit ilyen öröki fiúságot is eredményez. Noha tudom, hogy nő a különbség, és egyre nehezebben értem őket, de én nagyon tudatosan törekszem erre. De hogy másrészt meg azt gondolom, hogy enélkül nem tudnám érdemben csinálni a didaktikai kutatást, tehát hogyha nincs hétköznapi tapasztalatom arról, hogy milyen egy mai diák, akkor nem tudok arról érdemben nyilatkozni, hogy lenne őket érdemes tanítani, vagy mind lenne érdemes változtatni. Tehát, hogy én tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat változnak ezek a gyerekek, tehát, hogy nagyon mások, mint mi voltunk, és a tanárnak nem az a dolga, hogy ezen sápítozzon, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak a mobiltelefonjukat nézik meg, nem tudom. Nem ez a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy ezt megértsük, hogy ez miért van. Ha nem tartjuk ezt jónak, akkor ezen értelmes módon változtassunk, vagy esetleg találjuk ki, hogy akkor most mi mennyit is nézzük a mobiltelefonunkat, és hogy jogos-e ez a kritika, és ha változtatni akarunk, akkor találjuk meg azt az eszközt, adjunk versenyképes alternatívát nekik, hogy miért nem a telefonját fogja nyomkodni, vagy ha a telefonját nyomkodja, azon olyasmit nyomkodjon, ami a mi értékrendünk szerint valami jobb dolgot közvetít, vagy hasznosabb dolgot csinál. Szóval én azt képzelem, hogy az nagyon fontos része a munkámnak, hogy tanítok, tehát hogy pusztán a kutatói munkának nagyon fontos része, mert hát az az igazi input, hogy hogy akkor mivel is akarunk kezdeni valamit, hol vannak a nehézségek, hol vannak a problémák, mi az, amit meg akarunk javítani.
Nagyon sokat beszélgettem itt a Rényi Intézet elméleti matematikusaival, és ugye mindig szóba került, hogy éppen őket mi foglalkoztatja, vagy mi az, amire rájöttek, hogy hogyan jöttek rá. Tehát maga a felfedezés, vagy a kreatív folyamat, ez mindig szóba került. A te esetedben van ilyen? Tehát, hogy engedsz teret az ilyen típusú matematikai tevékenységnek? Konkrétan érdekel bármely terület a matematikának? Vagy ez nem áll hozzád közel?
De ez olyan értelemben közel áll hozzám, hogy én nagyon szívesen gondolkozom matematika feladatokon, de hát én nem véletlenül nem vagyok kutató matematikus, uh-huh. Én nem vagyok elég okos, vagy nem tudom mi a jó szó, szóval nem vagyok elég kreatív ahhoz, hogy elméleti matematikus legyek. Nem tudok nagyon nehéz feladatokat megoldani, már talán közepesen nehezeket se, de azért középiskolás szinten egész sok mindent meg tudok oldani, és akkor az abszolút része a munkának szerintem, hogy ha találkozom egy új feladattal, akkor azt végig gondolom, és nem elolvasom a megoldást, mert ha fel akarom adni a gyerekeknek, akkor nekem az nagyon fontos, hogy nekem milyen gondolataim vannak, és hogy akkor ez alkalmas-e arra a célra, amire én szánnám. Tehát én ilyen típusú, hát kreatív matematikai tevékenységet végzek, tehát az nem a kutató matematika, én nem fogok hozzátenni a matematika nagy világához semmit, de problémákon nagyon szívesen gondolkozom, és amit nagyon szeretek, ami kreatív, de nehéz, és erről már volt szó, hogy feladatokat kitalálni, uh-huh. Tehát, hogy oké, akkor átlátok valami kutató matematikai szempontból nem túl bonyolult helyzetet, de arra valami olyan izgalmas, kellemes, trükkös feladatot kitalálni, amitől azt remélem, hogy egyrészt vonzó lesz a gyerekeknek, másrészt, ami a sokkal fontosabb, hogy visszatérve a pósai hasonlathoz, hogy építkezünk a gyerekek agyában, hogy azt a megfelelő téglát most megtaláljam, ami kell ahhoz, hogy stabil legyen a fal. És ne túl magasan építkezzek, és ne az legyen, hogy már valami háromszor egymás mellé húzott fal mellett elkezdek egy negyedik falat is, mert azt már úgy is tudják, de ne is az legyen, hogy két emelettel följebb rá akarok betenni egy téglát, amit nincs, ami megtartson.
De egy feladat ilyenkor így születik, hogy jársz a városban, és valami ad egy olyan impulzust.
Kétféleképpen van, tehát azt látom, hogy ez is egy ilyen hozzáállás, és azt hiszem, hogy a jó matematika tanítás inspirálja ezt, hogy egész sok mindenben megpróbálunk belelátni valami matematika feladatot, vagy azt könnyen azzá konvertáljuk, hogy lát az ember valami helyzetet, és akkor azt megpróbálom absztrahálni. De van a másik, ami azért nekem gyakrabban van, hogy látom, hogy a gyerekeknek most valami nem ment. Egy kicsit nehezebb feladatot adtam, ott valami hiányzik. Oda tegyünk be valami jót, tehát hogy egy ilyen elég célirányos dolgot akarok csinálni, és ahhoz kitalálni valami elég vonzót, az inkább előfordul. De előfordul olyan, hogy az ember lát valamit, és abból lesz egy matematika feladat.
Ez
egyik nagy kedvencem az, csak nem biztos, hogy egész pontosan el tudom mondani a feltételeket, amikor az egyik munkatársunk szuper feladatot csinált abból, hogy azt látta, hogy a Windowsban az ablakok hogy működnek. Tehát, hogy ha a tálcára kattintok, akkor föl tudok nyitni egy ablakot, és hogyha valahova kattintok, leviszem az összeset, és akkor hogy lehet minél kevesebb kattintással valamit elérni, ez volt a feladat, de ezt ő átfogalmazta ilyen dosszékra, meg fiókokra, tehát hogy itt is ez történt, hogy ő látta maga előtt ezt, és már sok ablaka volt megnyitva, és akkor jött ez a gondolat, hogy na, hát akkor most itt valamit szívesen optimalizálnánk, és hogy ez például szerintem nem egy átlagos hozzáállás, tehát hogy ehhez kell az, hogy az ember valamennyit foglalkozik matematikával, élvezi, és akkor tudja, hogy egy ilyennek az absztrahálás az lehet, hogy tök nagy örömet fog okozni, és ez szerintem egy nagyon jó pofa feladat, ez a Kalmár László matematikai versenyen ki lett tűzve, nem tudom melyik évben most kapásból, de lett belőle egy feladat, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor keressen rá és gondolkozzon a dossziékat, hogy kell ügyesen pakolgatni, ez lett az analógiája. Szóval keletkeznek ilyenek. De volt olyan is, amikor egyetemista voltam, akkor a kettes villamossal jártam sokat a Jászai Mari térről a Kossuth Lajos térre, ami hát gyalogtávolság, és akkor tudtam a nap minden szakában, hogy hány percenként jár a villamos, és akkor azt egyszer így végig gondoltam az adott menetrendre, hogy mikor, mi a jó döntés. Akkor még nem volt ez, hogy volt pontosan menetrendnek írva, hanem csak azt tudtam, hogy most 5 percenként jár, vagy 8 percenként, és tudtam, hogy mennyi a menetidő, és akkor azt végig gondoltam, ez nem egy komplikáció. komplikált feladat, de hogy érdemes elindulni gyalog, vagy érdemes a villamosra várni. Ez így a fejembe volt kb. Minden napszakra, hogy most mi a jó döntés, meg ha láttam a villamost elmenni, akkor az hogy befolyásolja a döntésemet, ha nem láttam a villamost elmenni, akkor az milyen következményekkel jár. Szóval, hogy ilyeneken én szívesen gondolkozom, és akkor ezekből lehet feladatot generálni, és születnek is így nagyon szellemes feladatok, de mondom, nálam sokkal inkább jellemző, hogy valami konkrét pedagógiai célom van, és arra keresek valami kellően vonzó, nem egy ilyen tucat feladatot, szóval ez így benne van a mindennapi életemben.
Juhász Péter volt a vendégem, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.